a népzene világából. Kárpát-medencei zenei örökségünk dalban, zenében. Eredeti hangján és új mai köntösben a Dankó Rádióban. Népzene a Kárpát-medencéből.
Népzene a Kárpát-medencéből. Legendás lemezek. Ez itt a Dankó Rádió népzenei műsora. Köszönöm a kedves hallgatókat! Éri Márton vagyok. Önök a Dankó Rádió népzene a Kárpát-medencéből legendás lemezek című adását hallják, melyben műsorunk korábbi szerkesztőjére, a Kossuth és Liszt díjjal kitüntetett népzenészre, zeneszerzőre, Éri Péterre emlékezünk. Zenei összeállításunkban a Muzsikás Együttes és Sebestyén Márta legendás felvételeiből válogatunk. Éri Péter Pityu, ahogyan a táncház mozgalomban mindenki becézte, Borbély Jolán néprajzkutató, valamint Éri István régész történész fiaként és Martin György táncfolklorista nevel gyermekeként már egészen korán kapcsolatba került a néptánccal és a népzenével. Martin gyakorlatilag rajta kísérletezte ki, hogy egy tisztán városi környezetben felnőtt gyermek a táncmotívumok ismeretében vajon magáévá tudja tenni a falusi hagyományokat úgy, hogy az számára ne betanult koreográfia, hanem élő táncnyelv legyen. Hogy vajon a beszédhez hasonlóan a néptáncban is megtanulhatók-e úgy a szavak, a mondatok és a grammatikai szabályok, hogy azok alapján bárki újat és egyedit alkothasson. Éri Péter kezdetben egy Martin György által rögzített 1961-es mérai gyűjtés felvételeire gyakorolt, és hamarosan a kutató számára is egyértelművé vált, hogy a kultúra és hagyomány átadása nem csak lokális térben működhet, és hogy a rendelkezésre álló felvételek alapján egy budapesti gyermek is megtanulhat kalotaszegi legényes táncolni anélkül, hogy azt valaha a helyszínen testközelből látta volna. Ő maga először 1963 telén 10 évesen jutott el Mérába. A karácsonykor megrendezett bálban azonban a zenészek unszolására hamar be is kellett mutatnia a tudományát, ahol a vele azonos korú falubeli fiatalok csodálattal nézték, milyen ügyesen járja a legényest. Ekkora ugyanis a legényes szinte teljesen kikopott a mérai táncrendből, hiszen azt már csak a háborút megjárt idősebb generáció tagjai táncolták. Az első élményszerű emlékei az 1950-es évek végéről valók, egy Óbudán Csillaghegyen készült tánc és zenefolklorisztikai gyűjtéssel kapcsolatosan, amely a helyi cigányság körében folyt. A Borbény Jolánból, Martin Györgyből és a gyermek Éri Péterből álló hármas idővel családi gyűjtő brigáddá alakult, hiszen a gyermek felügyeletének kötelessége gyakran szükségszerűvé tette jelenlétét a terepmunkák alkalmával. Éri Péter ifjúkori évei egybeestek a magyar néptánckutatás tudományos eredmények tekintetében legtermékenyebb korszakával. Édesanyja, Borbély Jolán tanácskörúti lakása az 1956-os forradalmat megelőző időktől kezdve szolgált találkozóhelyéül a korabeli néptánckutatóknak. Ezáltal Martin Györgyön kívül a Pesovár testvérekkel, András Falvi Bertalannal vagy éppen Kalló Zoltánnal is korán kapcsolatba került. A népzene szeretete mellett, mint minden korabeli lázadó fiatalt, őt is megérintette a beat korszak szele. A gimnáziumi évek alatt többet magával megalakította első zenekarát, ahol először egy dobgitárból átalakított basszusgitárral próbálkozott, kisebb-nagyobb sikerrel. Az itt megszerzett hangszeres tudás később a Muzsikás Együttesben eltöltött évek évek alatt vált igazán hasznossá, hiszen a különböző pengetős hangszerek, mint a tambura, buzuki vagy a mandolina sajátítása már nem jelentett számára nehézséget. A vonós hangszerek sorát nagy bőgővel kezdte, majd 3 és 4 húros brácsán folytatta, élete vége felé pedig kitartó gyakorlással, főként kedvenc prímása a mérai öregárus játékstílusát követve hegedülni is nagyszerűen megtanult. Hosszú furuján és kavalon is játszott, de egy-egy ikonikus muzsikás feldolgozás erejéig a török sípot is megszólaltatta. Házasságából, melyet Ménes Ágnes képző és iparművésszel kötött, és akivel egészen felesége haláláig elválaszthatatlan párt alkottak, 2 gyermeke született. Fia Márton és lánya Katalin, akik a családi hagyományt követve a mai napig aktív népzenészként tevékenykednek. Ritkán említjük meg ugyan a nevét, de Halmos Béla és Sebő Ferenc mellett bőgősként ő is ott volt az 1972-ben megrendezett első budapesti táncház elindításánál. Mintegy 7 éven keresztül zenélt a Sebő együttes tagjaként, majd alkotótársa, ifjabb Csóri Sándor biztatására 1978-ban csatlakozott a muzsikás együtteshez, mely zenekarral örökre beírta magát a táncház mozgalom történetébe. Éri Péter egy meghatározó tanára volt a Népművelési Intézet által szervezett az 1970-es évek végén induló táncházzenészképzésnek. Példáját követve önfeláldozó munkájának eredményeképpen több száz zenész kezdett el falusi paraszzenét játszani. A muzsikás együttessel évtizedeken keresztül koncertezett a nagyvilágban, pályafutása során megszámlálhatatlanul sok hazai és külföldi népzenei és világzenei fesztiválon lépett fel. Temérdek népzenei kiadványnak, tévé és rádió műsornak volt szerkesztője, számtalan nagylemez közreműködője és zeneszerzője. A Kossuth Rádió felkérésére 2007-től Népzene határok nélkül címmel heti rendszerességgel vezetett népzenei, világzenei műsort munkatársával, Vasvári Anna Máriával. Csak nem 50 éves zenei pályafutását Kossuth, Liszt és Martin György díjjal ismerték el. Hamar Dánielt, a muzsikás együttes bőgősét idézve, Éri Péter egy életszerető, melegszívű, halkszavú, nyitott ember volt, rengeteg kiváló muzsikussal és baráttal körülvéve a világban. Rendkívül érzékeny zenész, aki a hangok legapróbb rezdüléseit is megérezte. Kedves hallgatóink! Önök továbbra is a Dankó Rádió Népzene a Kárpát-medencéből legendás lemezek című műsorát hallják, melyben Éri Péter népzenészre, etnográfusra, adásunk korábbi szerkesztőjére, a nemrégiben 50. évfordulóját ünneplő táncházmozgalom egyik meghatározó személyiségére emlékezünk. Édesapámat, Éri Pétert hallják.
10 éves voltam, amikor Martin György és Borbé Jolán, tehát a szüleim elvittek egy gyűjtőútra karácsonykor. És abban az évben én már tanultam legényesezni Martin Györgytől, és hát egy pár figurát már tudtam is, és a bekezdővel még hadilábon álltam, de már egy pár pontot el tudtam táncolni ilyen egyszerű figurákból. És ott rögtön, ahogy megérkeztünk, karácsony este volt, szent este, jöttek köszönteni. Tehát jöttek a kántálók, és jöttek a zenészek is, és a zenészeket ott marasztalták. És hát ott mindjárt kerekedett egy kis muzsikálás, szóba került a tánc, és az is, hogy én is tudok már pár figurát, úgyhogy ott rögtön ezt meg kellett mutatnom azt a pár figurát. Ennek az lett a következménye, hogy hát utána minden nap volt táncmulatság a kultúrházban, ahol az öreg árus és bandája muzsikált, és a gyerekek már délután begyűltek, hát így ebéd után, tehát így kora délután kezdődött már a gyerekek számára a tánc, a felnőttek azok, hát nem tudom, fejés után vagy este felé érkeztek, így a végére már minden korosztály képviseltette magát. És amikor az ott frissen szerzett barátaimmal beléptem a kultúrba, akkor az öreg primás azonnal lehúzta a csárdást abba hajta, és nekem meg kellett mutatnom, hogy mit tudok, ugyanis volt egy ilyen pedagógiai szándéka, hogy na nézzétek, itt jön valaki Budapestről, és lám ő tudja a legényest, és ti meg nem tudjátok. Ha nem is egy ilyen működő állapotú, de ezt a paraszti környezetet azért ismertem, mert a felmenőim a Hajdúszoboszlón, a dédapám a Hajdan nagy paraszti gazdaságot vitt, ugye 900 holdas gazda volt, tehát ez egy nagyon komoly árutermelésre, és a mezőgazdaság minden ágával, a földműveléstől az állattartásig mindennel foglalkozott, tehát számomra az nem volt ismeretlen becsöppenni egy falusi házba, vagy egy falusi konyhába, mert azért ugyan Hajdúszoboszló város, de azért, és nyilván gazdagabbak is voltak ezek a hajdúvárosok, hiszen mindenkinek nagy területe volt a Hortobágyon, meg itt-ott, de azért az ő életformájuk azért nem nagyon különbözött. Hát a zenélés, mondom, a gitározással kezdődött. És Beatles, Rolling Stones és Shadows számokat játszottunk egy ilyen kis gimnáziumi zenekarral, aminek az osztálytársaim voltak a tagjai, és nem tudom, melyik évben volt pontosan az az első repülőpával vetélkedő, ahol a Halmos és Sebő föltűntek, talán 69-ben, de utána nem sokkal, egyszer csak fölbukkantak ott nálunk a tanácskörúton, mert ugyanis a Halmos Bélának az egyik sógora volt Kósa László, néprajzkutató, és Kósa László javasolta Martin Györgyöt, hogy hozzáforduljanak, hogyha eredeti népzenei felvételek szeretnének hallgatni vagy megszerezni. De szóba került a zene, hogy én is gitározok, és akkor ott valahogy úgy jött ki, hogy na akkor figyelj, mi holnap próbálunk, ha van kedved, ugorj át, a Feri ott lakott pár lépésre a Veselény utcában, és hozzad a gitárodat is. És akkor így kezdődött, és ott mindjárt jött az ötlete a Bélának, hogy akkor kell egy brácsa, meg egy bőgő, és hogy ott abban a műegyetemi zenekarban, ahol ő brácsa szólamvezető volt, ez egy szimfonikus zenekar, ott vannak ilyen üzemi hangszerek, és van egy használaton kívüli brácsa, azt ő majd elhozza. Ja, mondták, hogy vidd haza, egy hét múlva találkozunk, és addig tanulj meg brácsázni. Ja, mondtam, jó, még soha nem próbáltam, de jó. Hát nagy szomorúan visszavittem, hogy ez nekem nem megy. Akkor azt mondta Feri, akkor cseréljünk, vidd haza a Klárika cellóját, és majd én megtanulok brácsázni. De hát ő se tudott, úgyhogy... És akkor egyszer a Halmos Béla megálmodta, hogy kell felhúrozni a három húros brácsát. Nagyon bele voltunk ebbe szerelmesedbe, és ezt mindenféleképpen meg akartuk tanulni, és el akartuk játszani. Ez hajtott minket. Ugyan nekik már voltak vers műsoraik Berek Katival közösen. Erről én nagyon keveset tudtam. Én először a Kaláka együttest hallottam egy véletlen folytán egy ilyen házi koncerten. Sebőnek a vers megzenésítéseit nem ismertem még akkoriban, úgyhogy én azokban nem is vettem részt, de a harmadik gimnázium végén már olybá tűnt, hogy együtt fogunk játszani a Jancsó Miklós Még kér a nép című filmjében, ugyanis föl voltunk kérve, mint zenészek. Pesfavár Ferenc volt a néprajzi szakértője a filmnek, csak hát mivel szerintem a Béla akkor még mérnökként dolgozott valahol, ő nem tudott elszabadulni a munkahelyéről, és így a közös zenélésből sem lett semmi, hanem én táncosként szerepeltem ebben a filmben. De már akkor együtt gyakoroltunk azon a nyáron, tehát ez 71-ben volt, még szó sem volt semmiféle első táncházról, meg semmiről se.
Azon hajtottam mind a három darú szőr volt, mind a három darú szőr volt. Tisza partján elaludtam, ej, de szomorút álmodtam, megálmodtam azt az egyet, ha vám nem leszek a tiéd, ej, de nem leszek a tiéd. Amikor felébredtem, kilenc lantárral előttem, azt kérdezik, mi a nevem, hol az utazó levelem, hol az utazó levelem.
Bánom, hogy te tőled el kell válnom, én előtte
szolgálom, nem csak te vagy a világon. Én előttem a szolgálom, nem csak te vagy a világon. Azt gondolod, hogy szeretlek, ha egy kicsit megölellek, még százszor is megölellek a tékata. Mégsem igazán szeretlek. Mégsem igazán szeretlek, még százszor is megölellek, katikata. Mégsem igazán szeretlek.
Kedves hallgatóink! Önök továbbra is a Dankó Rádió népzene a Kárpát-medencéből legendás lemezek című műsorát hallják, melyben Éri Péter népzenészre, etnográfusra, adásunk korábbi szerkesztőjére, a nemrégiben 50. évfordulóját ünneplő táncházmozgalom egyik meghatározó személyiségére emlékezünk. Zenei összeállításunkban a Muzsikás Együttes és Sebestyén Márta legendás felvételeiből válogatunk. Édesapámat, Éri Pétert hallják.
A Sipos Misi szokta ezt mondani, hogy ezek ilyen identitás lemezek a mi lemezeink. Az első muzsikás lemez, ez az élő népzene sorozatban megjelent valami. Ez valóban Moldvától Szlavóniáig bejárja a magyar nyelvterület különböző tájait. Tehát kimondatlanul is valami olyasmi cél lebegett előttünk, hogy hát mutassuk meg, hogy milyen gazdag ez a magyar népművészet. Aztán voltak későbbiekben ilyen tematikus lemezeink is, de mondjuk az első 3-4 az így született, hogy mindenki amivel foglalkozott, vagy ami éppen izgatta, vagy kedves volt neki, vagy éppen akkor fedezte fel magának, abból próbált meg a lemezre valamit csinálni. A lemezekről még azt lehet mondani, hogy ez is a muzsikás együttesnek az érdeme, hogy a magyar népzenének a koncert színpadra állítását korábban ilyen nem volt. És hát lényegében, amik a lemezre kerültek, ezeknek a koncertműsoroknak a lenyomatai, ha nem is mindegyik szám, mert volt olyan, amit aztán soha nem játszottunk el koncerten, de úgy nagyjából erről van szó. El lehet mondani, hogy az általunk lemezre játszott számokban valahol a mi saját érzéseinket, a saját viszonyunkat a népzenéhez azt is valahogy belevittük, beleépítettük. Például a Hidegen fújnak a szelek, az valóban ebben a formában sohasem létezett. Ez létezett, mint egy hangszeres ritka magyar, és létezett valahol, mint egy népdalszöveg, és ez a kettő, amikor összekerült általunk, azt hiszem, hogy Csóri Sándor volt ennek az ötletgazdája, akkor hirtelen egy új minőség kerekedett belőle. És mivel, hogy ezt egy nagyon sokat mondó és erőteljes szövegnek éreztük, ezért magát a zenét is megerősítettük. Tehát, hogy ott a brácsa mellett a hangkép másik oldalán ott egy cselló jelenik meg, egy bélhúros cselló, játsza ugyanazt, amit a brácsa tulajdonképpen, tehát még csak nem is bőgő funkcióban van. A nagy bőgőnek a hangsúlyai még egy plusz rengetett bőgővel erősödnek. Tehát, hogy a mondani való érdekében mi változtattunk lényegében az eredeti hangzáson is, nem léptünk ki a keretekből, de mégiscsak ebbe már mi is benne vagyunk. Nem volt ez feltétlenül mindenképpen szándék, mert ez is inkább úgy indult, hogy egyfajta kísérletezés, egyfajta rekonstrukció, gondolok itt a moldvai népzenére, hogy akkoriban még nem nagyon lehetett moldvai hangszeres népzenéről túl sokat tudni, de mi az erdélyi hangszeres népzene analógiájára megpróbáltuk elképzelni, hogy milyen lehet az, amikor egy moldvai népdalt az oda való hangszerekkel kísérünk le. És hát ezekből a kísérletekből lettek aztán olyan számok, mint a Tudod-e édesem, vagy Azt gondoltam első esik, amik már egészen mások, olyanok, mint egy ilyen etnofolk szám, vagy nem tudom minek nevezzük ezeket, ilyen folk zenének, de ez is csak félig meddig volt szándékos, ugyanis egy valami ilyesmi vezérelt minket. Aztán hallottuk, hogy nem az lett belőle, de hogy ez valószínűleg nem így szólhatott Moldvában, de utána már tudatosan alkalmaztuk ezt a általunk saját magunk számára felfedezett útat. Ezt is sokan emlegetik, hogy hát azok milyen jók voltak, azok a feldolgozások, hát körülbelül így születtek itt is, mindenki hozott egy ötletet, vagy volt, amikor ő maga kidolgozta az egészet, de Általában Csóly Sanyival mi ketten voltunk ennek a motorjai.
hétbe, kettőbe jutok el az eszedbe.
Kedves hallgatóink! Önök továbbra is a Dankó Rádió Népzene a Kárpát-medencéből Legendás lemezek című műsorát hallják, melyben Éri Péter népzenészre, etnográfusra, adásunk korábbi szerkesztőjére, a nemrégiben 50. évfordulóját ünneplő táncázmozgalom egyik meghatározó személyiségére emlékezünk. Zenei összeállításunkban a Muzsikás Együttes és Sebestyén Márta legendás felvételeiből válogatunk. Édesapámat, Éri Pétert hallják.
Hát volt egy ilyen közösnek nevezhető ilyen első nagy gyűjtés, akkor már a Bartók Tánc Együttesben, ahol én egyébként akkor még táncos is voltam. Már ott voltak a Muzsikásnak a tagjai, talán még nem, mint Muzsikás Együttes, mert ezek a zenekarok ott formálódtak, tehát a Jánosi András is ott volt ebben a zenész körben, meg Virágvölgyi Márti, ugyanis a Halmos Béláék érezték, hogy ők nem fogják tudni a heti 3 próbát, munkahelyeiket, az önálló fellépéseiket így összehangolni, és egy zenész csapatot verbúváltak maguk köré, és ebben már ott volt Sipos Misi, ott volt Hamar Dani, Csóri Sanyi, mint táncos is a Bartók Együttesnek a tagja volt, tehát gyakorlatilag ott együtt voltunk már, és amikor a szebőjék elmentek egy fél évre Japánba, lényegében akkor formálódott a muzsikás együttes, ami még azt is mondhatnám, hogy még az elején benne voltam, együtt mentünk ki, aztán őket fogadni a, nem tudom, a repülőtérre muzsikával, de aztán Tinka azt mondta nekem, hogy jobb az, hogyha két működő zenekarban legalább, úgyhogy maradjak a mindenféleképpen a Ferivel meg Bélával, és akkor egy jó darabig így is volt, de engem vonzott az is, hogy a koncert színpadokon is lehetne népzenét játszani, és ez a Sebő együttes műsoraiban nagyon kis szerepet kapott. És aztán egy idő után ez engem annyira vonzott, hogy Csóri Sanyi rábeszélésére, akivel nagyon jó barátságban voltam, aztán a muzsikás együttesben folytattam. Hát a közös érdeklődés, tehát az a, mindenféleképpen az a motorja az, hogy mindannyiunkat ugyanaz érdekel. Mindenkinek egy kicsit más volt a háttere, ahonnan jött, ki többet, ki kevesebbet tudott korábban erről az egészről, ki hosszabb vagy rövidebb időt töltött el klasszikus zenei tanulmányokkal. Mondjuk én voltam az egyetlen, aki nem tanult zenét sosem, de hát ez csak úgy csiszolódhatott össze, hogy volt egy közös érdeklődésünk, egy közös célunk, ami roppantul vonzó volt, és ez hajtott minket. Hát nyilván vonzása volt azoknak az íróknak, költőknek, akikből a népi kultúra iránti ugyanezt a fajta elkötelezettséget lehetett érezni, mint a miénk. Nagy László vagy Csóri Sándor, bár modern költők is voltak egyben, ugyanakkor lehetett érezni, hogy ők elkötelezettek. Igen, tehát ez nem egy direkt népiség volt, hanem ennél sokkal mélyebb és sokkal komolyabb. Hát ezeket a olvasmányokat, frissen megjelent verses köteteket, ezeket faltuk. Tehát pezsgett a kulturális élet, és ez így volt még aztán a 80-as években is. Én szerintem ennek a hagyományoshoz közel álló előadási formája, ez szerintem megőrizendő, már csak azért is, mert ez élvezetes. Tehát egy széki párt muzsikálni táncházban az hihetetlenül élvezetes dolog, és megvan benne az a szabadság a zenészeknek, hogy ezt soha nem unod meg, holott nem tudom hány századjára játszod már ugyanazt a dallamot. Ezt nem azért kell, vagy jó megőrizni, mert ez egy ilyen múzeumba való dolog, hanem azért, mert ez egy használható, a ma embere számára is használható kultúra, tánc és zene, amiben valaki ma épp úgy kiteljesedhet, mint akkor, amikor ugye ezt elkezdtük, vagy azok a falusiak, akiktől ezt örököltük, ezt a hagyományt. Tehát ez a része, ez jó, hogy ezt tanítják ma, ez már elérhető, legmagasabb szinten, egyetemi szinten is lehet már népzenét tanulni, ezt én mindenféleképpen egy jó dolognak tartom. Valóban eljátszani egy ilyen széki négyes menetet, mondjuk egy 15-20 percen keresztül, az olyan, mint egy ilyen hosszú sóhajtás, tehát valóban egyfajta ilyen meditációs állapot. Ez az egyik dolog, ami miatt ezt szereti az ember csinálni. Talán közelebb kerül, nem is tudom mihez, de mindenféleképpen egy ilyen spirituális érzés. Náluknál magasabb erőkkel tartjuk ilyenkor a kapcsolatot. Mi zenészek biztos, hogy ebben tudunk kiteljesedni, és ebben tudjuk elérni ezt a fajta állapotot.
Kedves hallgatóink! Népzene a Kárpát-medencéből, legendás lemezek című műsorunk lassan a végéhez közeledik. Mai adásunkban a Kossuth és Liszt díjjal kitüntetett névzenészre, zeneszerzőre, a Sebő és Muzsikás Együttes brácsására, Éri Péterre emlékeztünk. Zenei összeállításunkban a Muzsikás Együttes és Sebestyén Márta legendás felvételeiből válogattunk. Műsorunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Önök a szerkesztő műsorvezetőt, Éri Mártont hallották.